Ugye kívánok, elkezdjük a konzultációt. Van-e esetleg kérdése valakinek a múlt órán, vagy azelőtt elhangzottakkal kapcsolatban, ami zavarhatja a megértést a továbbiakra nézve? Nincs. Jó. Akkor haladunk tovább ott, ahol befejeztük. Ugye az utolsó alkalommal a kötelmi joggal foglalkoztunk már, és a kötelmi jogon belül is ugye az általános részi tanokat követően az egyes szerződésekre kell a mai alkalommal rátérnünk. Ha lehet ilyet mondani, akkor ez talán a romai jognak a legérdekesebb, vagy a legszínesebb része. Mindenféleképpen, hiszen a szerződések világa, hallanak engem? Jól hallanak engem? Jó? Hiszen a szerződések világa lényegében átszövi a mi életünket is, ugye minden napjainkban óhatatlan, hogy akár csak egy bolti vásárlás során, de mindenféleképpen ruhavásárlás, egyebek, tehát adásvételi szerződés, de ha bérelt lakásban lakunk, bérlet, ha leasingelt autóval járunk, leasing szerződés, hogyha nem tudom én, a mobiltelefonunkat római jogi tankönyvre cseréljük, akkor cserél, tehát ugye számtalan olyan szerződés van jelen az életünkben, ami jogáltal szabályozott jogviszony lényegében. Most ezekről a szerződésekről lesz szó, ugye a múlt alkalommal azt már végigvettük, hogy a rómaiak négy nagy csoportba osztották a szerződéseket, ugye ez lényegében egyfajta rendszerezés náluk, ami a klasszikus korra kialakult, és azt mondták, hogy léteznek ugye a formál szerződések, ezt ismétlés jelleggel akkor most vegyük át, tehát léteznek a formál szerződések, a reál szerződések, a konszenzuál szerződések és az úgynevezett peresíthető paktumok, ugye? Ezt már a múlt alkalommal megbeszéltük. Azt is elmondtam valószínűleg, hogy ez egy történeti sorrend is egyben, tehát arra, hogyha nem tettem meg, fölhívom most a figyelmet, hogy ez egy történeti sorrend, magyarán ilyen sorrendben alakultak ki az egyes szerződési formák a rómaiaknál. Először jelentek meg a formál szerződések, későbben a reál szerződések, majd a konszenzuál szerződések, és legvégül ezek az úgynevezett peresíthető paktumok. Én gondolom, arról is szót ejtettünk akkor ennek kapcsán, hogy az egyes szerződési csoportoknak mi a legfőbb jellemzője. Tehát ugye, hogy a formál szerződések, azok mindig egy jogáltal előírt formához vannak kötve, és csak ennek a kötelező formának a betartása esetén válnak érvényessé. Hogy a reál szerződések, azok dologátadással létrejövő szerződések, elmondtam ezt a múlt alkalommal? Jó. Tehát, hogy a reál szerződések azok ugye a resz dolog szóból jönnek, onnan kapják a nevüket, és mindig valamilyen dologátadással jönnek létre. A konszenzuál szerződések maga ugye ez a konszenzus, ami a nevét is adja a kifejezésnek, vagy a csoportnak, szerződési típusnak. Tehát ott a megállapodás önmagában létrehozza a szerződést. És akkor voltak ezek a bizonyos peresíthető paktumok, mint az utolsó csoport, amelyeknél ugye a paktum szóból kell kiindulnunk. A paktum az nem más, mint puszta megállapodás a felek között, magyarán olyan helyzet, olyan megállapodás, ami eredetileg nem peresíthető. Tehát a paktum, a nuda pakta, így is mondták a romaiak, ugye nuda az mesztelen jelent, a mesztelen paktum megállapodás azért mesztelen, mert a peresíthetőség vagy a per lehetősége nem járul hozzá, anélkül van. Tehát, hogyha akarják, betartják, ha nem akarják, nem tartják be. Na most ezt tette később, illetőleg ezek közül a paktumok közül néhányat tett később aztán a jog peresíthetővé, és így lényegében a szerződésnek a minőségét nyerték el ezek a paktumok. Ettől lesznek peresíthető paktumok. Na most a négy nagy csoportjából a szerződéseknek a középső kettő tulajdonképpen az, amelyik túlnyomó részt jelen van az életünkben is, meg a vizsgán is, tehát azzal fogunk részletesen foglalkozni. De a formál szerződések körében azért említést érdemel egy-két szerződés, úgyhogy ezzel kezdenénk. Tehát a formális szerződések világa, a formális szerződések világa, amelynek abszolút ugye a stricti juris jelző illeszthető rá, a stricti juris, amivel már találkoztunk a történeti részben is, meg a periókban is, ugye azt jelenti a stricti juris, hogy szigorú jog szerinti, szigorú jog, tehát olyan előírások vannak, amelyeket a feleknek be kell tartani kötelezően. Ez a formális szerződésekre generál igaz, tehát szigorú előírások, kötelező formák, amelyek ha nincsenek betartva, akkor az a szerződés érvénytelenségét eredményezi. Ezek tehát stricti juris kontraktusok. Általában elmondhatok még róluk, hogy ünnepélyes keretek között jönnek létre, ünnepélyes keretek között, ünnepélyes formában jönnek létre. Általában elmondható róluk, de csak általában, hogy tanúk jelenlétében köttetnek, tehát úgynevezett tanúzott ügyletek. És hát tulajdonképpen két nagy csoportra lehet őket osztani, a formális szerződéseket, a verbál kontraktusokra, amelyek szóban jönnek létre, verbál kontraktusok, valamint a litterál kontraktusok, amelyekre pedig az írásbeliség a jellemző. Tehát verbál kontraktusok és litterál kontraktusok. Mielőtt ezt a két csoportot megnéznénk, a verbál és a litterál kontraktusok egyes konkrét típusait, két olyan speciális formál szerződésről említenék szót, vagy ejtenék szót, amelyekkel bővebben nem is fog foglalkozni. Ez a mancipáció és a nexum. Tehát van két olyan szerződés, egyébként verbál mind a kettő, mancipáció és nexum, amilyen történeti jelleggel van jelen, tehát ez nagyon régi dolog, nem igazán, tehát a romaiak számára sem jelentkezik ez igazán szerződésként, ez az igazi jogtörténet, aminek semmi értelme nincsen, idézőjelve persze. Tehát ugye a mancipáció egyrészt, ami az ősi korban, tehát mondjuk a Krisztus előtti 5. század tájékán, egyfajta ősi adásvételként jelenik meg. Ezért mondjuk, hogy ez egyfajta szerződésnek tekinthető. Most ugye a mancipációt önök már hallották, mi ezt már részletesen tanultuk, ugye hol tanultuk? A tulajdonszerzési módoknál. Most ez nem más valójában, mint egy tulajdonszerzési mód, csak mivel a tulajdonszerzési mód, hogyha fel tudják idézni, a mancipáció keretében úgy történik, hogy az egyik fél a tulajdonában álló dolgot átruházza a másikra, és ott van az a kis idétlen mérlektartó, aki közben ott valamit méreget, és én ugye ahol elmondtam, hogy a mérlektartó nem csinál mást, mint valamiféle jelképes vételárat, aranyat, rezet, nem tudom én micsodát mér le, ezért ez tekinthető egyfajta adásvételnek, mert ugye az egyik római polgár átruházza a tulajdonában álló dolgot a másikra, az pedig hozza ott a kis darab rezét vagy ércét, amit lemér a mérlektartó, és ezt a római polgár megkapja, aki a dolgát átruházza, jó? Tehát ez egyfajta ilyen jelképes vagy ősi adásvételnek tekinthető. Nyilvánvalóan ugye ez a pénz, mint általános értékmérő megjelenésében kiment a gyakorlatból. Tehát a mancipáció az a Krisztus előtti mondjuk 5. század, tehát ugye a 12-táblás törvény kora, és onnantól mondjuk 2 évszázadig ilyen jelképes adásvételként fölfogható, mint egyfajta ősi szerződési forma, lényegében nem tekinthető kontraktusnak. A másik ilyen a nexum, ami bizonyos értelemben hasonlóságokat hordoz a mancipációval, mert ugyanúgy egy mérlektartóval, tanúkkal létrejövő ügyletről van szó, ami pusztán azonban csak résznek, illetve ércnek a kölcsönét jelenti. Tehát a nexum az egy ősi kölcsönügylet. Jó, ennyit kell megjegyezni róla, a mancipáció ősi adásvétel, a Nexum egy ősi kölcsönügylet, ahol az római polgár nem ruház át semmit, tehát nem ruház át egy dolog tulajdonjogát, hanem ő neki adnak valamennyi mérlegen lemért rezet vagy ércet, ezt kapja kölcsönbe, ez lényegében a későbbi pénzkölcsönnek egy ilyen ősi archaikus változata. Most ez is a Krisztus előtti 3. században, amikor a pénz megjelenik a rómaiaknál, kimegy a gyakorlatból, tehát nincsen igazán hatékony jelenléte a római jogban. Jó? Ennyit erről a két ősi formáról, és akkor most már térjünk rá a verbál szerződések legtipikusabb formájára, ami a stipuláció. Stipuláció. Ugye ez a stipuláció nagyon gyakran előkerült itt az eddigi tanulmányaink során. Aztán szeptember óta tanuljuk ugye a római jogot. Hamar elszaladt az idő, és ez a stipuláció mind-mind fölbukkant, így fölvetette a fejét ebből az egészből, mint valami Loch Ness-i szörny, és azt se tudtuk volna, hogy mi az. Csak mindig mondtuk, hogy valami szóbeli ígéret, vagy hasonló. Most a stipuláció tekintve, hogy verbál szerződés, tény, hogy szóban jön létre, azonban ez a szóbeliség nem az egyetlen formai kötelezettség, vagy formai követelmény a stipulációval kapcsolatban, ez csak az egyik. Tehát egyrészt szóban jön létre. Másrészt formai követelmény a stipulációnak, hogy kérdéstelenet formájában zajlik. Kérdéstelenet formájában. Kérdés-felelet formájában zajlik. A kérdés-feleletnek egybehangzónak kell lennie, tehát hogyha azt kérdezi az egyik római polgár, hogy odaadod nekem a rabszolgádat, és erre én azt válaszolom, hogy igen, adok egy lovat, akkor nem jön létre a stipuláció, tehát egybehangzónak kell lennie a kérdés-feleletnek. Nagyon lényeges, hogy személyes jelenlétet kíván meg mindkét fél részéről, tehát a stipuláció csak jelenlevő, személyesen jelenlevő felek között jöhet létre. Tehát a stipuláció nem tűr képviseletet sem, nem lehet ez képviselő útján, meg úgy sem lehet, hogy valaki másnak a javára ígérek meg valamit. Tehát ez nem létezik, azt én megígérhetem magamba, azt, ahol keletkezik egy morális kötelezettség, azt vagy betartom, vagy nem. Tehát nem stipuláció, jó? Tehát a stipuláció személyesen jelenlevő felek között jön létre, és ami még nagyon fontos, és ami egyébként az összes formális szerződés közül egyedül a stipulációt teszi túlélővé, túlélő jelenségé. Ezzel azt értem, hogy a stipuláció a 12 táblás törvény korától Justinianusig jelen volt. Tehát ez egy igazi kis joker a római jognak, mert tényleg a kezdetektől Justinianusig végig megvan. Ami miatt ennyire kedvelték a rómaiak, egyrészt, hogy igazából nagyon egyszerű, tehát csak ott kell lenni és szóban stipulálni, és Justinianusnál már elfogadták azt is, ha a személyes jelenlétet valaki nem, tehát nem volt ott, de azt tudta igazolni, hogy máshol nem volt, akkor már elfogadták, hogy ő ott volt, tehát egy ilyen negatív bizonyítás lehetősége már benne volt. És ez a stipuláció azért volt ennyire kedvelt a rómaiaknál, mert nem kell a jogcímet megnevezni. Tehát gyakorlatilag, tehát a szerződéskötés során nem kell a jogcímet megnevezni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármire lehet stipulálni. Tehát bármilyen céllal lehet stipulációt létrehozni. Úgy nevezzük az ilyen szerződéseket, hogy kauzátlan ügyletek. Ugye a kauza az a jog alap. Kauzátlan ügyletek. Kauzátlan vagy más néven absztrakt. Absztrakt. Absztrakt, mert nem konkrét. Tehát nem azt kérdezem, kauzátlan. Kauza jog alap. Jogcím. Kauzátlan ügyletek. Azért nevezzük absztraktnak, mert nem konkrét. Tehát nem azt mondom, hogy adsz-e nekem egy lovat azért, hogy én azzal a másik városba ellovagoljak. Adsz-e nekem egy lovat mondjuk bérbe? Nem ezt kérdezzük. Adsz-e nekem egy lovat ajándékba? Csak azt kérdezzük, hogy adsz-e nekem egy lovat. És az a felek hátsó megállapodásán vagy megegyezésén múlik, hogy én mire kérem azt a lovat. Jó? Tehát gyakorlatilag bármire lehet használni, és ezt a célt, tehát a jogcímet, amire a lovat, a rabszolgát, a kutyát, a nem tudom én micsodát, aranytálat elkérem, vagy pénzt elkérem, azt nem kell a feleknek az ügyletben megnevezni. Ezt elég, hogyha ők maguk tudják, hogy ez mi célból jön létre, jó? Tehát ezért teszi ilyen kedvelté a stipulációt, vagy ezt teszi ilyen kedvelté a stipulációt a romaiak számára. Na most a stipulációval kapcsolatban ugye hát elmondhatjuk még, hogy többféle keresete van a stipulációnak, Nyilván mivel szerződés, ezért egy szerződés és kötelezettséget hoz létre a felek számára, tehát aki azt ígérte, hogy a lovat átadja, annak a lovat át kell adni, és ezt tőle perrel is követelni lehet. Ugye ez a kötelemnek a lényege, ezt az elején elmondtuk, hogy a hitelező in personam akcióval rászoríthatja a teljesítésre az adós. Tehát a stipulációnak több ilyen keresete van. Az általános keresete a stipulációnak a kondikció. Nem tudom, hogy ez hogy maradt le a fóliában, de valami mindig lemarad, ezt már megszokták. Kondíció, jó, tehát ez az általános keresete, a stipulációnak a kondíció, és attól függően, hogy mire ment a stipuláció, vannak még ilyen változatos, speciális elnevezései a stipulációnak, de ez az általános kereset. Ezzel lehet perelni azt, aki valamit megígért. Jó. Ennyit a stipulációról, és akkor nézzük, hogy a literál szerződések, tehát az írásbeli szerződések körében, milyen szerződési típusokról beszélhetünk. De az írásbeli szerződések talán az embernek egy kicsit közelebb állnak a szívéhez, tekintve, hogy a mai, hát hogy egy kicsikét mondjuk ironikusan vagy túlzóan fogalmazzak, de hát amorális világunkban mindent inkább leírunk, ugye, mert ha van papír, akkor lehet aztán utána menni a bíróságra. Ha nincs papír, akkor sose fogom tudni bizonyítani, hogy az illető megígérte, hogy kifesti a lakás 100 000-ért, majd a felét festette ki, és akkor is 150 000-ért, ki tudja bizonyítani, ugye, hogy mi miről állapodtunk meg. Na most... Ezért a romaiaknál viszont nincsen igazán jelentősége ezeknek az írásbeli szerződéseknek, mert teljesen más volt a, hogy mondjam, a társadalmi szokás, vagy társadalmi erkölcs. Tényleg volt az adott szónak ereje és jelentősége. Nem igazán volt, hogy mondjam, hát plusz jelentősége annak, hogy valamit leírtak, vagy nem írtak le. Ráadásul ugye az írásbeliség a romaiaknál a köztársaságkor végén lesz általánossá, olyan értelemben általánossá, hogy egyáltalán mondjuk vannak írásbeli dokumentumok, mert a romaiak nagy része nem ír akkor sem. Tehát persze Cicero meg ilyenek írnak, de az átlag romai polgár nem ír. Na most a literál szerződések tehát, ha egyáltalán megjelennek, akkor a Krisztus előtti első században jelennek meg, tehát a köztársaságkor végén, és nagyjából a császárkor harmadik századáig vannak ezek a formák, mint literál szerződések. Na most aztán az más kérdés, és zárójelben nyugodtan írják el maguknak, hogy nehogy ebből keveredés legyen, hogy bármilyen szerződés lehetett írásba foglalni. Tehát annak semmi akadálya nincsen, hogy egy adásvételi szerződést, egy bérleti szerződést, egy kölcsönszerződést leírjanak a felek. Ez rendben van. De ezek a literál szerződések önmagában az írásbeli formában, vagy írásbeli formával hozták létre a szerződést. Tehát ezek önálló szerződések, amelyek csak ebben az írásos formában jöhettek létre. Világos a különbség a kettő között? Tehát bármilyen szerződés lehet írásba foglalni, de attól, hogy egy adásvételi szerződést írásba foglalunk, attól az nem írásbeli szerződés lesz elsősorban, hanem adásvételi szerződés lesz elsősorban. Ezek a szerződések viszont elsősorban írásbeli szerződések, és másodlagos az, hogy miről szólnak, jó? Tehát három ilyen literál szerződést különböztet meg a romai jog. Van egy, aminek igazából nincsen neve, csak a kereskedelmi gyakorlatból derül ki, hogy létezett ez a szerződési típus. Méghozzá a kereskedők üzleti könyveiben jelenik meg. A kereskedők üzleti könyveit, pénztár könyveit magyarán kódexnek hívták, mint a könyvet általában mondjuk. Tehát a kereskedő pénztár könyveiről van szó. Na most a kereskedő pénztár könyveiben, ugye mint ma is egy könyvelésben, bár nem igazán értek hozzá, biztos, hogy van, aki nálam jobban, van ugye a bevétel, meg a kiadási oldal. Ezt ismerem a saját pénztárszámból is. Tehát bevételi oldal, meg kiadási oldal. Na most, hogyha a két kereskedő üzleti könyvében ugyanazzal a dátummal, tehát ez a lényeg a dolognak, hogy két kereskedő könyvében ugyanazzal a dátummal szerepelt ugyanaz az összeg, az egyiknél, mint bevétel, a másiknál meg, mint kiadás, akkor közöttük lényegében egy írásbeli szerződés jött létre ezáltal. Jó? És az üzleti könyv alapján lehetett követelni a teljesítést. Jó, tehát ehhez csak annyi kellett, ez nagyon szépen magyarul olyan nevet tudnánk neki adni, hogy pénztárkönyvbe történő kölcsönös bejegyzéssel létrejövő literál szerződés. Jó, tehát hogyha muszáj lenne valami nevet adni neki, akkor ez lenne a neve. De a lényeg, hogy mind a két kereskedő üzleti könyvébe, pénztárkönyvébe ugyanazzal a dátummal, ugyanaz az összeg bejegyzésre került, az egyiknél mint kiadás, a másiknál mint bevétel, akkor itt létrejött egy írásbeli szerződés, ami a pénztárkönyvek által bizonyíthatóvá vált. A másik két írásbeli szerződési típus görög nevet visel, tekintettel arra, hogy egyébként az írásbeliség a görögöktől származik nyilván. Az egyiknek a neve a szingrafa. Szingrafa, vagy szüngrafa igazából görögösen, a másiknak meg a kirográfum. A grafein görög ige írni, annyit jelent. Ugye grafológia, ezt a szót mindenki hallotta. A grafein az annyit jelent, hogy írni. A szün az együ, ugye szimbiózis például, ezt is ismerjük. Tehát a szüngrafa az egy olyan szerződés, amit mind a két fél aláír. Ez a lényege. Tehát szüngrafa, tehát írni, együtt írni valamit, magyarán mind a két fél aláírja a szerződést. Ennek ez az egyetlen érvényességi kelléke van. Mind a két fél aláírja a szerződést. Jó? Ez a szüngrafa. A kirográfum az pedig egy nagyon sajátos, speciális kis dolog, ami a magyar jogban egyébként érdekes módon ugye adós levél formájában egészen a modern korig jelen volt, ugyanis a kirográfum, ugye a kirográfum az azt jelenti, hogy kézzel írott, ugye a kirurgus az a sebésznek a régi elnevezése, talán hallották ezt a kifejezést, aki a kezével ugye műt. A kirográfum az kézzel írni, magyarán ez egy olyan literál szerződés, amit az adós a saját kezével írt és aláírt. Nem más, mint egy adós levél. De aki látta az aranyembert, aznak talán benne van a fejében a filmből ugye azon a jelenet, amikor ott a Latinovics játsza ugye azt a Krisztián Tódor nevű szélhámost, és akkor ő ugye az adós levél miatt aztán ottan eltűnik, hogy ne találják meg, mert ilyeneket állított ki. Tehát amikor valaki leírja azt, hogy én elismerem, hogy XY-nak ilyen összeggel tartozom, és aztán ezt aláírja. És hát ugye ezek iszonyú jó kis bianco, ugye ilyen levelek, mert hát mégis bárkitől be lehet váltani, bárki beválthatja, ugye akinél az adós levél van, tehát ez nagyon klassz. Nem az adós számára, hanem annak a számára, akinek tartozik. Tehát ez a kirográfum, jó? Önmagában ezek a literál szerződések léteztek, mint írásbeli szerződési formák a romaiaknál, és akkor ezzel a formál szerződéseket le is zárhatjuk. És átérünk a következő nagy csoportra. Van esetleg kérdés a formális szerződések vonatkozásában? Jó, ha nincsen, akkor átérünk a reál szerződésekre. A reál szerződések, ugye ezt említettem már, a reál szerződések és a konszenzuál szerződések négy-négy szerződést tartalmaz, négy-négy szerződést tartalmaz, nagyon jellemző, nagyon tipikus, nagyon gyakran előforduló szerződéseket. Ezeket nagyon jól kell tudni. Nagyon jól kell tudni. És akkor gyakorlati útmutatóként a tanuláshoz szorgalmasabb hallgatóknak a mindegy, csak eszembe jutott valami, ezt elmondom, az ügyvédi irodában a Pesten dolgozom, és ügyvédjelöltet keresünk, és feladtunk egy hirdetést, hogy belvárosi ügyvédi iroda szorgalmas ügyvédjelöltet keres, 3 hetes senki nem jelentkezik. Tehát ilyen szorgalmas hallgatóknak, akik remélem, hogy itt többen vannak, mint Pesten szorgalmas ügyvédjelöltek, ajánlom, hogy egy táblázatot erről a 8 szerződésről érdemes megcsinálni, amely táblázatban a következő szempontokat kéne figyelembe venni. Egyébként ezeknek a szempontoknak az alapján fogom én itt jellemezni most ezeket a szerződéseket szintúgy. Tehát először is ugye a szerződésnek a neve mondjuk lenne, tehát hogy van így a táblázat, hogy itt, van, itt lesznek a szerződések, az a 8 darab szerződés, ugye? És akkor itt a felső sorban pedig, ahol az, hogy mi alapján nézzük meg őket, mi alapján elemezzük a szerződéseket. Tehát először is ugye a szerződésnek a neve latinul és magyarul, jó? Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen minimum, jó? Egy ilyen kánon. Tehát aki ezt tudja, az tudja, hogy ezek a szerződések miről szólnak. Tehát a szerződés neve magyarul és latinul. A szerződés fogalma nagyon alapvető, tehát a szerződésnek a fogalma, a szerződés definíciója mindenféleképpen szükséges. Aztán utána a szolgáltatás, tehát a szerződésben szereplő szolgáltatás jellemzése, szolgáltatás, a prestáció. Ez követi ugye a feleknek a felelőssége, felelősség. Az akció, tehát a kereset, amit indíthatnak, az a kereset, amit indíthatnak a felek egymással szemben. És hát sajnos ugye létezik valamiféle egyéb kategória is, vagy léteznie kell valamiféle egyéb kategóriának is, tekintettel arra, hogy mindig vannak olyan sajátságok az egyes szerződéseknél, ami nem illeszthető bele az előző oszlopokba. Na most, hogyha ezt megnézzük, ugye, hogyha ezeket a szempontokat megnézzük, akkor egyből rádöbbennek önök is arra, hogy mi ilyesmikről beszéltünk most már az általános részben, ugye? Tehát volt szó a felelősségről, volt szó a szolgáltatás fajtáiról, a keresetekről, azokról még a perjogban volt szó, de lényegében nem csinálunk más, mint az egyes szerződéseknél most már megállapítjuk, hogy mondjuk az általunk megtanult felelősségi fokok közül, ugye föl tudjuk idézni ezt most fejben, tehát dolus culpa lata, culpa legis custodia, ha esetleg valakinek ilyen lapjai vannak, amit külön tud választani a füzet többi részétől, érdemes most ezt elővenni, mert akkor rögtön tudni fogja, hogy hányadán állunk. Tehát nem csinálunk mást az egyes szerződéseknél, mint a általános részben már megtanult dolgokat alkalmazzuk ezekre a szerződésekre. Jó? Tehát meg fogjuk mondani, hogy akkor adott szerződésnél milyen felelősségi fog szerint felelnek a felek. Nos, kezdjük akkor, ugye az első reál szerződésünk, ami ebből a 8 szerződésből az egyedüli stricti iuris szerződés, ez fontos, az összes többi bonae fidei, tehát az első szerződés, az egyedüli stricti iuris szerződés a 8 közül a kölcsön. A kölcsön. Ami nyilvánvalóan nagyon gyakori, tehát nem csak a mai nap ugye ezek a vásárlási hitelek meg egyebek, amikből sajnos a mai magyar ember kénytelen valahogy boldogulni, ha tud, hanem a rómaiaknál is, ugye a vállalkozások, kereskedők, stb. Hát gyakorlatilag nyilván kölcsönök alapján tettek befektetéseket is egyebek, tehát ez nagyon korántól jelen van, és gyakorlatilag alapvető szerződésként számít. A kölcsönnek a latin neve mutuum, mutum, a definíciója pedig, tehát ugye most megvan a neve, a definíciója pénz vagy más helyettesíthető dolog, pénz vagy más helyettesíthető dolog, tulajdonba adása, azzal a kikötéssel, hogy az adós lejáratkor ugyanabból ugyanannyit kell, hogy visszaadjon. Tehát pénz vagy más helyettesíthető dolog tulajdonba adása azzal a kikötéssel, hogy az adós lejáratkor ugyanabból ugyanannyit kell, hogy visszaadjon. Na most ebből rögtön már a szolgáltatásra nézve valamilyen következtetést tudunk levonni. Ugye? Hogy a szolgáltatás tárgya az helyettesíthető dolog. Ez nagyon fontos, mert ma is az. Tehát a kölcsön legtöbb jellemzője ma is az, hogy a szolgáltatás tárgya helyettesíthető dolog. Mi volt az a helyettesíthető dolog? Szörnyű, mert ugye itt ezt már dologi jogból tudni kell. Húzza a pénz, bor, így van. Tehát ugye ennek volt egy meghatározása, ami a forgalomban súly szám mérték szerint szerepel. Az volt a helyettesíthető dolog. Tehát a kölcsön tárgya az olyas valami, az nem egy konkrétan meghatározott specifikumokkal körülírt dolog, hanem az helyettesíthető dolog, tehát súly szám mérték szerint szerepel a forgalomban. Tehát kölcsönbe lehet adni, nem tudom én, 10 mérő alexandrai buzát, lehet kölcsönbe adni 300 aranyat, vagy egyéb más olyan dolgokat, vagy 2 apróra olajat, teljesen mindegy, ami súlyszám mérték szerint szerepel a forgalomban. Tehát ez nagyon lényeges, ugye, hogy a szolgáltatás tárgya helyettesíthető dolog, ez alapvető. Most a szolgáltatásnál nem csak a dologról kell beszélni, mert ugye a szolgáltatásnál, ez most kötelmjog általános rész, tehát ezt már vettük. Megbeszéltük azt is, hogy a szolgáltatás az elsősorban egy magatartás, amit típusa szerint meg lehet nevezni. Ugye volt a dáre típusú magatartás, a tulajdonbaadás, volt a facere típusú magatartás, a tevés, emlékeznek erre, ugye? És volt a prestare típusú magatartás, ami helytállást jelent. Tehát akkor most ugye könnyű lesz már megállapítani, hogy a fogalomban benne volt helyettesíthető dolog tulajdonba adása. Tehát a szolgáltatás dáre, így van, nagyon jó, dáre típusú szolgáltatás mindkét részről, mindkét oldalról, tehát először ugye a hitelező az adós tulajdonába adja, majd a lejáratkor, a kölcsön lejárat, akkor az adós visszaadja a hitelező tulajdonába. Gondoljanak bele, hogy ennek nem is lenne más értelme. Tehát más, hogy ennek nem lenne értelme. Na a kölcsön nem azért vesszük fel, hogy betegyünk a pármánk alá, és otthon kupolgassuk. Az a saját pénzünk, azt nem kell kölcsönbe felvenni, ugye? Kölcsönt azt azért vesszük fel, hogy valamire elköltsük, valami, éljünk belőle, csináljunk vele valamit. Na most, ha az nem a tulajdonunk, akkor azt nem költhetnénk el. Tehát azért kell, hogy a hitelező az adós tulajdonába adja a kölcsönnek a tárgyát, mert különben az adós nem fog tudni rendelkezni vele. Márpedig ez a kölcsönnek a célja. Jó? Tehát ezért kell, hogy itt egy dáre szolgáltatás legyen a hitelező oldaláról, mert ő az adós tulajdonába adja a helyettesíthető dolgot. És mivel a tulajdonába adja, és az adós azt csinál vele, amit akar, a pénzt elsősorban elkölti, ezért mondja ki a definíció, hogy az adós lejáratkor ugyanabból ugyanannyit ad vissza. Nem ugyanazt adja vissza, ez a lényeg. Tehát, hogyha én kölcsön kapok egy 1000-est, akkor nem ugyanazt a bankjegy számú pénzt kell nekem visszaadni a kölcsön lejáratakor. Ugye ennek meg is semmi értelme nem lenne. Ugyanabból ugyanannyit. Hogyha 1000 magyar forintot kaptam kölcsön, akkor 1000 magyar forintot kell visszaadnom. De nem ugyanazt. Jó? Tehát ugyanakkor ugyanannyit. Hogyha 10 mérő alexandrai buzát kaptam kölcsön, akkor 10 mérő alexandrai buzát kell visszaadnom, de nyilván nem ugyanazokat a buzaszemeket. Tehát ez a lényeg a helyettesíthető dolognak, és a dáre típusú szolgáltatásnak. Tehát ez lenne ugye a szolgáltatás. A következő a felelősség kérdése. felelősség kérdése. Na most a felelősségről igazán, mivel strict iuris szerződésről van szó, nem kell beszélnünk, ugyanis elmondtuk azt a felelősség tan elején, hogy a felelősségi fokok, tehát ez a bizonyos dolus, culpa lata, culpa levis, custodia, culpa in concreto, vis maior, ezek a felelősségi fokok a bona fide szerződéseknél vannak jelen, mert a strict iuris szerződésnél ennél sokkal szigorúbb a helyzet, ugyanis mivel strict iuris szerződés, tehát szigorú jog szerint előírások vannak, az adósnak teljesíteni kell. Tehát itt csak úgynevezett eredményfelelősség van, ezt is elmondta a felelősségtannál, tehát itt a felelősség az úgynevezett eredményfelelősség, csak azt vizsgálják, hogy az adós visszaadta-e lejáratkor az ugyanabból az ugyanannyit. Senkit se érdekel, hogy közben kihalt a családja, nem tudom, elhagyta a felesége, a gyerekei lebetegedtek, csődbe ment a vállalkozása, tök mindegy. Fizet, vagy nem fizet, visszaadja, vagy nem adja vissza. Jó, tehát ez az úgynevezett eredményfelelősség. És ha lejáratkor nem ad vissza ugyanabból ugyanannyit, akkor perelni lehet. Jó? És akkor perelni lehet, akkor jönnek ugye a keresetek, tehát az akciók. A kölcsönnek az általános keresete ugyanazt a nevet viseli, mint a stipulációnál, kondíció. Kondíciónak hívjuk. Tehát a kölcsön általános keresete a kondíció, ezzel lehet perelni az adóst, ha lejáratkor nem fizet. Kondíció, ami attól függően viselt kétféle elnevezés, hogy mire ment a kölcsön. Certé pecunié, akkor, hogyha pénz kölcsön, ugye a pecunia az pénz, határozott pénzösszegre menő kereset esetén, certa az ugye határozott, tehát certé pecunié, kondíció certé pecunié, határozott pénzösszegre menő kereset kölcsön esetén, és a másik a kondíció kritikária, ami pedig az egyéb helyettesíthető dolgok. Tehát ha nem pénz a kölcsön tárgya, hanem valami más helyettesíthető dolog. No, amit még itt megemlítek, az két dolog. Az egyik a kamat kérdése, mert ugye maha az embernek ez a fogalom jut eszébe, vagy ez ugrik be, hogy kölcsön, akkor rögtön ugye ott van mögötte, hogy hát nem ugyanazt kell visszaadni, hanem plusz a kamatot. Persze, persze. A romaiak is ismerték ugye ezt, de hozzá kell tenni azért, ugye majd BTK is úgy szabályozza, hogy magán személyek közötti kölcsön esetén csak akkor jár kamat, ha ezt a felek külön kikötötték, tehát a romaiaknál is a kölcsön önmagában nem vont maga után kamatfizetési kötelezettséget, hanem erről egy külön paktumot kellett kötni. Tehát a kölcsönnek mindig egy járulékos, egy mellék kötelme vagy kötelezettsége volt a kamat, amiről külön meg kellett állapodni. Tehát automatikusan a pénzösszeg után nem jár kamat, az csak a jogi személyek esetén van így ma is. Na most a kamatról mi már beszéltünk. Elmondtam ugye, hogy a 12 táblás törvény korában ugye évi 100% kamatot követeltek, a prétorium a klasszikus kor korában ugye 100% igen, utána volt ugye 12% igen, és Justinianusnál pedig 6% volt a kamat mértéke, de ez csak egy ilyen gyakorlat igazából, mert ennél magasabb és alacsonyabb kamat is elképzelhető. Jó, egyetlen fogalom van még a kölcsön kapcsán, amiről egy mondat erejéig megemlékeznék, ez a pecunia trajectitia, magyarul a tengeri kölcsön. Tengeri kölcsön, ez nagyon jól hangzik, kicsit olyan meseszerűen, nem, hogy a tengernek vagy tengeri élőlényeknek adunk esetleg kölcsön. Sajnos nem erről van szó. Ez a tengeri vállalkozások, tehát a kereskedő vállalkozások kölcsön ügyleteit jelenti, amikor valaki tengeri szállításhoz vett fel kölcsönt, tehát ez. pekunia kajektícia, mivel nyilván ilyen nagyon gyakran előfordult egyrészt, másrészt iszonyú kockázatos volt, ezt már biztos említettem önöknek, hogy a Rómában körülbelül a hajóknak a 40%-a ért célhoz a hajózási szezonban, ami mindössze májustól októberig tartott. Tehát az összes többi időszakban pedig az leg 90% nem ért célba. Tehát nagyon kockázatos volt a tengeri hajózás a római időszakban, és nagyon nagy volt a kockázata annak a személynek is, aki kölcsön adott egy ilyen ügylethez. Tehát a tengeri szállításhoz. Éppen ezért a pecunia trajektíciának emiatt a nagyobb kockázatviselés miatt annyi a sajátossága, hogy nem voltak már érvényesek a kamat szabályai, tehát gyakorlatilag bármilyen összegű kamatot ki lehetett kötni viszont erre az esetre. Mivel nagyobb volt a kockázat, mert lehet, hogy ott pusztul az egész rakomány, és a hajó, és a kapitány, és minden, és nem lesz, akin követeljem a pénzemet. Tehát a kölcsönadó ugye nagyobb kockázatot viselt, éppen ezért viszont a általános kamatkikötések vagy kamatszabályok nem vonatkoztak rá, bármilyen kamatot követelhetett. A gyakorlat azt mutatja, hogy általában kétszerese volt egyébként a kamatkikötés, tehát azért nem olyan brutális, mint ma mondjuk az uzsorakamatnál, amit ugye ilyen bizonyos vállalkozások folytatnak, hanem kétszerese az általános kamatnak. No, ez lenne a kölcsön, és akkor rátérhetünk a következő szerződésre. Világos így ez a rendszer mindenkinek nagyjából? Jó. Rátérhetünk a következő szerződésre, ami most már ugye a bónév fidei szerződések első példányát jelenti, és innentől kezdve az összes szerződés bónév fidei szerződés lesz. Tehát ez azt akarja mondani, hogy elsősorban az adóstól a jó hiszemű magatartást várják el. Tehát mindig vizsgálják, hogy ha teljesített, akkor, vagy ha nem teljesített, miért nem teljesített, vagy mennyit teljesített, hogy jó hiszeműen járt el. Nos, ez az első ilyen bónév fidei szerződésünk. A magyarban a kölcsönök nagyon hasonló nevet viselő haszonkölcsön, haszonkölcsön latinul commodatum. Tehát itt van a commodatum, ami magyarul haszonkölcsön. Megtévesztő ez az elnevezésbeli hasonlóság, mert a két szerződés között nem igazán van közös vonás, vagy a két szerződésben nem igazán van közös vonás, csak a magyar elnevezésben. A commodatum fogalma szerint ugyanis, egy ingó dolog, ingyenes. Ingó dolog ingyenes használatba adása. Ingó dolog ingyenes használatba adása. Azzal a kikötéssel, hogy lejáratkor az adós ugyanazt a dolgot köteles visszaadni. Tehát ingó dolog ingyenes használatba adása azzal a kikötéssel, hogy lejáratkor az adós ugyanazt a dolgot köteles visszaadni. Na, a fogalom alapján ugye mindig kiindulhatunk, és elemezhetjük a szerződést. Nézzük, ugye a szolgáltatáshoz nyilvánvalóan nem helyettesíthető dologról van szó, mivel egy ingó dolgot ad használatba, és ugyanazt a dolgot köteles visszaadni. Tehát ez helyettesíthetetlen dolog, ugye a szolgáltatás tárgya. Egy konkrét ingó dolog. Ingatlan nem lehet haszonkölcsönbe adni. Hát egy konkrét ingó dolog. Helyettesíthetetlen a szolgáltatás tárgya. A szolgáltatás, mint magatartás, ugye, az egyik oldalról használatba adás, a másik oldalról a dolog visszaadása a tulajdonos számára. Ez egy milyen típusú magatartás önök szerint? odaadni, facere, így van, tehát odaadom ugye egy tevéshez, mert nem dárhele, nem tulajdonba adom, használatba adom, tehát odaadom a másiknak, és ő pedig nekem majd visszaadja, a facere típusú szolgáltatás jelenik meg mindkét oldalon. Amire föl kell hívni a figyelmet, ugye ez az ingyenesség, ez egy nagyon lényeges mozzanata a haszonkölcsönnek, akár alá is húzhatják a definícióban, mert ingyenes a használatbaadás. Tehát nem kap érte semmit a tulajdonos, aki a dolgát a másiknak odaadja, pedig az még használni is fogja a dolgot, ugye? Ez az ingyenesség. Az ingyenesség, és ezt nem tudom, az egyéb kategóriához esetleg föl lehet írni, hogy az ingyenesség emiatt egy úgynevezett egyenlőtlenül kétoldalú viszonyt eredményez. Egyenlőtlenül kétoldalú viszonyt. Egyenlőtlenül kétoldalú szerződéseknek hívtuk azokat, ez is általános rész volt, ahol a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás nem állnak arányban egymással. Igaz? Tehát nem állnak arányban egymással a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás. Az egyik odaadja mondjuk a aranytálát a szomszéd lányának az esküvőjére, hogy használják az esküvőn és szolgálják rajta, nem tudom én, a malascsecset, ugye ezt nem szerették a romaiak, nagyon különleges ételnek tartották, és egyébként általában az ilyen, például a belsőségeket is nagyon szerették a romaiak, ma az ember mondjuk Rómában, nem, hát még 50-ből egy étterembe tud enni rendes macsalt, vagy akármi, tehát ez nagyon érdekes. De az akkor egy szuper étterem, tehát akkor azt lehet tudni, ha ott van macsal, akkor az egy tuti étterem, de hentesnél semmit lehet kapni, tehát megváltoztak az étkezési esélyt. Mindegy. Macsalval, igen. Az ingyenességből, igaz? Meg a malaszcsecsekről. Kigazdák, hogy ugye a aranytálát odaadja a szomszéd lányának az esküvőjére használni. Ez egy haszonkölcsön például, nem kap érte semmit. Ugye még a rizikó is ott van, hogy miután leették róla a kaját, valaki megfújja az aranytálat, és akkor persze perelheti azt, akinek odaadta haszonkölcsönbe, de azért ez egy nagy bizonytalanság, és cserében nem kap érte semmi fizetséget. Csak esetlegesen ugye kártérítés, hogyha valami történik azzal a tállal. Tehát ezért mondja a római, hogy egyenlőtlenül kétoldalú szerződésről van szó, ezek voltak az úgynevezett asszinallagmatikus szerződések egyébként, de majd ezt megnézik az általános részben leírtaknál. Jó, tehát ezt kell megneveznünk. Aztán a másik fontos dolog még, hogy használatba kapja, ugye a definícióból, haladunk a definícióban szóról szóra, hogy használatba kapja, tehát nem tulajdonba kapja nyilván, csak birtokosa lesz ennek a dolognak. Na most a birtokosok között viszont ugye különbségeket tettünk mi, még a dologiokban. Ezt már nagyon régen tanultuk, valamikor november tájékán, hogy a posszesszorok között, birtokosok között különbség van. Ugye megkülönböztettünk civilis posszesszort, naturális posszesszort, meg detentort, nem tudom ki emlékszik rá. Jó, van aki. Na, tehát, hogy a három közül ugye milyen pozícióban van, és a civilis posszesszorokat föl is soroltuk mi annak idején, 7 darab ilyen civilis posszesszor volt, ugye, na most nem volt ott közöttük a haszonélvező, tehát a haszonkölcsönbe vevő, bocsánat, a haszonkölcsönbe vevő, tehát ő biztos, hogy nem civilis posszesszor, nem járulnak a joghatás, nem járulnak joghatások a birtoklásához, hanem a haszonkölcsönbe vevő detentor. Tehát ő detentor, ő egy olyan birtokos, aki másnak a javára birtokol. Mit gondolnak, kinek a javára birtokol? Tulajdonos javára, így van. Annak a javára birtokol, akitől a dolgot haszonkölcsönbe kapta. Jó? Tehát ő detentor, annak a javára birtokol, akitől a dolgot haszonkölcsönbe kapta. Jó. Nézzük akkor a felelősség kérdését. A felelősség kérdését. Csak emlékeztetőül akkor fölírnám ide, tehát volt ugye a dólusz, ugye az ingyenadós felelőssége, amilyen minden adós magatartással tartozik. Volt a, vagy felelősséggel tartozik, volt a kupaláta, ez a nagyfokú gondatlanság, amit mindenki általában tanúsítani szokott, annak a gondosságnak az elmulasztása. volt a Pulpa Lévis, ugye a jó és gondossal látok a gondosságának az elmulasztása, volt a Pulpa in Concreto, ugye, hogy a olyan gondosságot kell tanúsítani, amiért a saját ügyeiben szokott, volt a Custodia, az őrizetes gondossága, ugye az érdekelt adós, akinél másnak a dolga van, és volt végül a Vismajor, az elháríthatatlan erőhatalomból fakadó, vagy abból bekövetkező károkért való felelősség kérdése. Na most ebből könnyen egyébként le tudnánk képezni, hogy akkor a haszonkölcsönnél milyen felelősséggel tartoznak a felek. Az egyik oldalon ugye áll ez a haszonkölcsönbe adó, tehát aki az aranytálat odaadja, ő érdekelt adós vagy ingyenadós önök szerint? Ingyenadós, így van, ugye semmi haszna nincs a szerződésből, nem kap érte semmit, mondtuk, ingyenesen adja használatba. Tehát ő egy ingyenadós, az ingyenadós felelősségéről pedig megbeszéltük azt, hogy dólusért és kulpa látáért felel. Tehát ő dólusért és kulpa látáért felel. Csak akkor felel, hogyha szándékosan okoz kárt, szándékosan szerződésszeg, vagy hogyha valamilyen nagyfokú gondatlanságot tanúsít. Maradjunk az aranytálas példánál, jó? Hogyha ő tudja, hogy az aranytál középen mondjuk el van repedve, és azon lefolyik az ételnek a leve, és mindent összekoszol, a vendégek ruháját, és ezt nem mondja el, amikor az aranytálat odaadja, akkor az ebből fakadó károkért felelni fog. Jó? Mert ez egy szándékos, rossz hiszemű magatartás. A másik fél, ugye a haszonkölcsönbe vevőnek, viszont elég magas a felelőssége tekintettel arra, hogy ő milyen adós, érdekelt adós, így van, ugye neki nagyon is jó, ha ingyenesen használatba kap valamit, ami nem az övé, és nem is kell érte fizetnie, tehát ő egy érdekelt adós, ráadásul másnak a dolga nála van, így van, az ő felelőssége kusztódia. Tehát az ő felelőssége kusztódia, az őrizetes felelőssége. Kusztódia felelősről megbeszéltük, hogy még az úgynevezett kisebb balesetekért is felelősséggel tartozik. Ez volt ugye az úgynevezett casus minor. Tehát, hogyha ellopják például az aranytálat az esküvőn, akkor ezért ő felel. Kusztódia felelőssége van. Jó? Kusztódia felelősséggel és a haszonkölcsönbe vevővel kapcsolatban elmondanám azt, hogy nyilvánvalóan meghatározott használatra kapja a haszonkölcsönbe vevő a dolgot. Ezeket az érdemesen megjegyezni, mert több ugyanilyenek a mai szerződésig is, tehát ugyanezek a főszabályok vannak. A haszonkölcsönbe vevő meghatározott használatra kapja. Tehát nem az, mit tudom én, borotválkozásra kapja az aranytálat, hanem a lányának az esküvőjén használhatja az étel felszolgálására. Nem ugyanaz. Na most, ha ő nem arra használja, amire kapta, azt a romaiak úgy nevezték, hogy használati lopást követel. Használati lopás. Nagyon jó szerintem ez a kifejezés. Nagyon beszédes, használatlopás követel, furtum usus. Furtum az lopás, használatlopás, furtum usus, nem arra használja a dolgot, amire kapta. Ha használatlopás követel, akkor tolvajnak számít, és a tolvaj szerződéstanilag olyan, mint a késedelmes adós. Mint ha késedelembe esett volna. És akkor most beugorhatna valakinek, hogy a késedelmes adós az milyen felelősséggel tartozik. Így van, Vismajorért is felel. Tehát most teljesen rossz lesz a példa, mert nagyon béna, és nyilván ilyen nem fordulhatott elő még az óvodai Rómában sem. De hogyha ő borotválkozásra használja az aranytálat, közben bejönnek a forradalmáról, betörnek a házába, és elviszik tőle ezt az aranytálat borotválkozás közben, akkor ő ezért is felelni fog, ha mondjuk a forradalmárok által okozott károkért, mint Vismajorért egyébként nem felelt volna. Jó? Tehát most nyilván hülyesség a sztori, de valami hasonlót próbálnak meg elképzelni. Tehát egyszerű lenne mondjuk a példa egy lóval, csak szegény lovakat izélgetjük állandóan, mint a példákban meg a rabszolgákat, azért mondtam most más, de mondjuk, hogyha egy lovat kap a szomszédtól, hogy másik városba, egy vásárba ellovagoljon haszonkölcsönbe, azt mondja, neki adná ide létsz a lovadat, egy nap múlva jövök vissza, csak el kéne lovagolnom másik városban, mert van egy rabszolgavásár. Jó, most már rabszolga is van, ló is van a példa. Ellovagol a lova a másik városba, de ott meggondolja magát, és meglátogatja a nagynényét még onnan 10 kilométerre a lóval. És elmegy oda is. És éjszaka kihagyja a kertben a lovat, jön egy vihar, belecsap a villám a lóba, lónap annyi. Ugye? Egyébként a villám által okozott kárért, mint Viszmölnék, nem felelne, mert ő kusztódia felelős. De mivel elkövetett egy furtum úzust, és nem arra használta a lovat, amire haszonkölcsönbe kapta, akkor a villám csapás által okozott károkért is felállni fog, mert tolvaj. Jó? Tehát ez a furtumúzus. Egy dolog van még hátra, a keresetek, az akció. A szerződések kereseteit egyébként innentől kezdve minden egyes alkalommal magának a szerződésnek a nevéből képezzük. Tehát nagyon egyszerű, aki a latinban egy kicsit otthon van, mert a latin név a szerződés latin elnevezését birtokos esetbe tesszük, commodatumból lesz commodati, birtokos eset, és elé tesszük, hogy akció. Tehát akció commodati, és attól függően, hogy melyik fél indíthatja a keresetet, a haszonkölcsönbe adó keresete akció commodati directa, jó, tehát akció commodati directa, hát én már ilyeneket észre sem veszem. Vagy akció commodati contraria, a haszonkölcsönbe vevő indítja, mert az arrendál ikas volt, és kicsit tudott a szám. Jó? Jó, tehát akció commodati directa, haszonkölcsönbe adó, mert az lett. És contraria. A másik oldalon. Jó, ez volt a haszonkölcsön. A többi reál kontrasztus nem kíván ilyen hosszas tárgyalást. Bár itt is eléggé jó szerződésekről van szó. Egyre kisebbek a becik, nem tudom miért. Tehát van még hátra ugye kettő, meg van még egy sajátos kis csoport. A következő, tehát a harmadik reál szerződés a depozitum. Depozitum. Depozit, ezt biztos hallották már így a kifejezést, ugye letétet jelent depozitba tenni, letétbe. Depozitum letét. A depozitum, mint letét, fogalmát tekintve egy ingó dolog ingyenes, nagyon fontos, ingyenes őrizetbe adása. Egy ingó dolog ingyenes őrizetbe adása és fogadása. Adása és fogadása, bármikori visszaadás kötelezettségével. Tehát egy ingó dolog ingyenes őrizetbe adása és fogadása, bármikori visszaadás kötelezettségével. Én remélem, hogy a példák segítenek önöknek valamit. Ehhez a klasszikus példa a fürdőmester, jó? Tehát az egyébként is nagyon római. A fürdőmester, akihez a római a tógáját leteszi, amikor bejön a fürdőbe. Nem kell érte fizetni, tehát ingyenes, és amikor elmegy, akkor vissza kell adni a fürdőmesternek a tógát, köpenyt, amibe jött. Jó? Tehát a depozitum letét, indó dolog ingyenes őrizetbe adása és fogadása, bármikori visszaadás kötelezettségével. Fogalommal meg vagyunk, ugye a szolgáltatás tekintetében nyilván egy helyettesíthetetlen dologról van szó, tehát egy konkrét ingó dolgot ad át, és ugyanazt kell visszaadni a fürdőmesternek, tehát ő nem szemezgethet ott a ruhák között, hogy melyiket adja vissza, szimpatikusan neki a rómaiak, vagy szeptógák, mondjuk vásra szegélye, a másik az nem, akkor egy másikat, tehát azt kell visszaadnia, amit neki ugye a római odaadott. Tehát helyettesíthetetlen dolga a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás, mint magatartás, az pedig ugye, hát most már ezeket föl se írtam, mert már önök is tudják, őrizetbeadás, facelektikusú magatartás, és a visszaadás is facelektikusú, annyival több lesz talán, hogy neki a dolgot ugye meg kell őriznie. Tehát ez benne van a szerződésben, hogy a dolgot meg kell őriznie. Ez az őrizet, vagy ez a helytállás, hogy a dolog megmaradjon, megóvja a dolgot, ez inkább mondjuk egyfajta prestáres szolgáltatás jelent, tehát egy helytállás is ez az őrizetes oldaláról, a letéteményes oldaláról, tehát akinek letétben van a dolog. Úgy hívják egyébként a feleket, hogy letevő és letéteményes. Jó, a felelősség, ugye a felelősség. Ja, hogy a pénzletét, de volt. Azok a letét különös fajtáig lesznek, azokat el fogom mondani, volt. Tehát az általános az az, hogy egy ingó dolog, ami helyettesíthetetlen, és ugyanazt kell visszaadni, de volt olyan, úgy is hívták, hogy depozitum irreguláre, tehát rendhagyó letét, amikor nem helyettesíthetetlen, hanem helyettesíthető dolgot adtak a kérdében. Így van. Volt ilyen. Jó, tehát a felelősség kérdése, ugye a letevő, ő milyen adós? Letevő. Tehát aki leteszi a dolgot, a római, aki a fürdőbe megy. A letevő. De hát miért neki nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a fürdőmester megőrizze a ruháját, amíg ő a fürdőbe veri a... Ő érdekelt adós, így van. Egy szimpla érdekelt adós, a szimpla érdekelt adós felelőssége pedig culpa legis. Tehát itt most így összeállhat elvileg ez az általános részű felelősségtan az egyes szerződésekkel. Tehát culpa legis, mint szimpla érdekelt adós felelőssége. Ha mondjuk ő nem csak a ruháját, hanem a kutyáját is magával hozta a fürdőbe, és azt is odaadja a fürdőmesternek, hogy vigyázzon rá, és nem szól, hogy a kutya harapós. Ugye a jó és gondos családapa nyilván tudja, hogy a kutyája az harapós típusú kutya, vagy nem harapós típusú kutya. Hogyha tudja, hogy harapós típusú, de nem szól a fürdőmesternek, és mondjuk a kutya megeszi a fél tógákat ott, amiket őriz a fürdőmester, és magát a fürdőmester is már elkezdi rágcsálni, akkor az ebből fakadó károkért felelni fog, mert ez culpa legis, a jó és gondos családnak a gondosságába beletartozik, hogy tudja, hogy a kutyája harapós, vagy nem, vagy tóga megerős, vagy nem. Jó, tehát ez az ő felelőssége. A letéteményes viszont, tehát akinél a dolog van, aki megőrzi a dolgot, na ő viszont az, amit előbb mondtak, mert ő ingyenadós, ugye? Tehát ő ingyenadós, hiszen ő nem kap azért semmit, hogy a dolgot megőrzi. Nem kap semmit, ő ingyenadós, mint ingyenadós a felelőssége pedig. Így van, kurva láthat, csak belejövünk, jó? Tehát a letéteményes felelőssége, akinél a dolog van, kurva látta. A keresetek akció depoziti direkta és kontrária. Akció depoziti direkta és kontrária egyik és a másik fél. Tehát direkta a letevő, kontrária a letéteményes. És akkor az egyéb kategóriába itt mindenféleképpen be kell venni a letétnek a speciális fajtáit. Letét speciális fajtáit. A letét speciális fajtáiból van három. A depositum miserabile, szükségletét. Depositum miserabile, szükségletét. Szükséghelyzetben mondjuk menti a dolgait, és akkor gyorsan a szomszédnál az állatait ott hagyja, hogy magát meg a családját valahogy menteni tudja, tűz esetén mondjuk, depozitumizálni szükségletét, mivel ilyenkor nincsen lehetősége kiválasztani a letéteményest, ugye, az, hogy ez olyan ember legyen, akiben ő igazán megbízik, ezért jobban büntetik, tehát ezért szigorúbb a felelőssége a letéteményesnek, mivel a letevő szükséghelyzetben van. Tehát depozitum miserabile, az a lényeg, hogy szükséghelyzetben van, jó, tűz esetén a szomszédnál hagyja mondjuk a, mit tudom én, állatait, hogy magát meg a családját menteni tudja. Nagyobb a felelőssége, és ez úgy néz ki, vagy ennek az a következménye, hogyha kár okozás történik, akkor duplumra büntetik. Tehát nem így növelik meg a felelősségét, mert az dolusz és kulpa láta, de hogyha ő rossz hiszemben vagy nagyfokú gondatlansággal kárt okoz, akkor duplumra, kétszeresre büntetik őt meg. Nem csak a rendes kártérítést kell megfizetni, hanem annak a kétszeresét. Jó, aztán a második a depozitum irreguláre. Ez a rendhagyó letét, ez az, amit kérdezett előbb. A rendhagyó letét, amit ismertek a romaiak, mikor helyettesíthető dolgot adnak letétbe, akár pénzt, akár más, ugye tudjuk, hogy például a gabonaraktárakban is a gabonát összeöntve őrizték a romaiak. Tehát nem voltak elköntve, nem voltak bezsákolva a gabonák, mint mondjuk ma, hanem összeöntve tárolták a gabonát, és hát ilyenkor ugye nyilván helyettesíthető dolgot adnak letétbe, például egy ilyen raktár esetén, ha nem fizetnek érte, mert ugye akkor bérlet lenne, tehát gabona esetén helyettesíthető dolog, és hát ilyenkor nyilván más a helyzet, mert ilyenkor tulajdonba kerül, tehát nem őrizetbe adja csak, hanem tulajdonba kerül, és ugyanabból ugyanannyit kell visszaadni, nem pedig ugyanazt, jó? A harmadik pedig a szekvesztrum. Szekvesztrum csak is simán, tehát az nem depozitum, szekvesztrum. A szekvesztrum, aminek csak a magyar fordítása letét, ugye a vitás dolog letéte, szekvesztrum, vitás dolog letéte. Erről már volt szó a civilis possessoroknál, a szekveszter, vitás dolog letéteményese. Tehát vitás dolog letéte, ugye a vitás dolog az a per tárgy, a per alatt álló tárgy, aminek nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, és ezért egy harmadik személynél helyezi el a prétor a dolgot, nehogy valamelyik fél azt eltüntesse, elrejtse, továbbadja, stb. Tehát ez a vitás dolog letéte. És itt meg annyi a különbség, hogy a letéteményes civilis possessor, ahogy ezt mondtam. Jó? Ennyit a letétről. Hátra van még a negyedik reálszerződés, negyedik nevesített reálszerződés, ez a kézizálog szerződés. Kézizálog szerződés. Ugye a zálogról mi beszéltünk már, a zálogjogokról, az idegen dologbeli jogok kapcsán. Itt most arról a szerződésről van szó, ami létrehozza a kézizálog jogot. Ugye? Tehát ott elmondtam, hogy a zálogjognak a legtipikusabb jellemzője, hogy járulékos, tehát hogy mindig valamilyen főszerződés mellett van, és hogy egy szerződés hozza létre magát az zálogjogot. Ezt a szerződést ugye Contractus Pigneratitiusnak hívták, a pignus miatt a romaiak, magyarán kézizálog szerződés. Contractus a szerződés, és a pignusból egy ilyen jelző szerkezetet képeznek, hogy Pigneratitius. Kézizálog szerződés. A kézizálog szerződés célja tehát a kézizálog jog létrehozása, a hitelező javára. Igazából ez definíció szerűen nem nagyon tudjuk megfogalmazni, egy kicsit ez így kívül áll a többin. A lényege, hogy járulékos, tehát biztos, hogy van egy főszerződés, és ez a főszerződés mellé társul, a főszerződésnek a biztosítéka, ugye a főszerződés biztosítéka az zálogszerződés. A főszerződés az általában kölcsönszerződés, amiről már beszéltünk. Tehát a főszerződés általában kölcsönszerződés, amellé járul ez a zálogszerződés, ami a zálogjog létrehozására irányul. Ugye amire a felek kötelezve vannak, tehát a szolgáltatás, az az adós oldaláról az állottárgy átadása, de ez csak birtokba adás, tehát facere, az állottárgyat átadja az adós, az állokszerződés alapján, az állottárgyat átadja az adós, a hitelező pedig teljesítés esetén köteles azt visszaadni. Tehát facere típusú szolgáltatásról van szó. Köteles ezt visszaadni, ha az adós teljesít, ugye? Akkor megszűnik a zálogjog. Köteles ezt visszaadni, és amit még mindenképp meg kell említenünk, hogy a hitelező, ugye a civilis possessor. A felelőssége a hitelezőnek, azért van hitelezőnek, mert a főszerződésnek ugye ő a hitelezője, tehát akinél a zálogtárgy van, a zálog jogosult, így is mondhatnánk, felelőssége ugye, az érdekelt őrzőadós felelőssége, hisz így van, kusztódia, hiszen ő érdekelt adós, haszna van ebből, biztosította magát a zálogtárgyal, és nála van a dolog, nála van a zálogtárgy, tehát a felelőssége kusztódia. A másiknak, az adósnak a felelőssége pedig, ugye, aki szintén érdekelt adós, mert neki akkor adtak kölcsön, hogy adott zálogtárgyat, tehát neki érdeke fűződik, mi lesz a felelőssége? Culpa levis, így van. Szimplán érdekelt adós felelőssége, culpa levis. Jó? A keresete pedig a kézizálogszerződésnek akció pignerativcia, nagyon fantáziadús. Akció pignerativcia, ugyanúgy kontrária a hitelezőnek, direkt az adósnak. Tehát direkt a hitelezőnek, ha nem adja át az állottárgyat, mondjuk, vagy kontrária az adósnak, hogyha ő teljesítette, visszafizette a kölcsön, de nem adják vissza neki az állottárgyat. Na, ez a négy főreáll szerződés, és akkor nem a táblázatba tartozó, de az anyaghoz tartozó rész még, a szünet előtt röviden, az úgynevezett névtelen reáll szerződések. Névtelen reáll szerződések. Jó, tehát idáig tartottak az a négy, ami a táblázatba beletartozik, és amiről azért általában a vizsgán is kérdezni szoktunk. És akkor van egy úgynevezett névtelen reál szerződések kategóriája, amelyen lényegében, amely Justinianus idején vált elismerté, tehát Justinianus ismerte el ezeket a szerződéseket, és ő tette egyébként felesíthetővé is ezeket. Azért névtelenek, mert tulajdonképpen a jog nem nevesíti őket, de elismeri, mint szerződés. Tehát nem tudjuk besorolni igazán egyik szerződésbe se, nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy kölcsön, vagy ez egy haszonkölcsön, vagy ez egy nem tudom micsoda, hanem csak azt tudjuk mondani, hogy létrejöhet így egy megállapodás a felek között, ami peresíthető. Na most ezeket nem nevesítették, tehát hanem tipizálták a rómaiak a benne megtestesülő magatartás alapján. Tehát azt mondták, hogy ezek négy félig lehetnek ezek a névtelen reál szerződések. Van a do-des típusú szerződés, ugye do, a dare meg a facere szerepel itt benne a latin elnevezésekben, tehát ugye a do az adni, vagy adok, do-des, adok, hogy adjál. Tehát ez egy olyan szerződés, adok, hogy adjál. Én is adok neked valami tulajdonba azért, hogy te nekem adjál valamit tulajdonba. Lényegében a csere így van. Aztán egy később nevesítik is csereként, tehát ez egy kicsit ilyen zűrös rész. Jó, tehát do, des, adok, hogy adjál, ilyen például a csere, illan. A facio ut facias, do ut facias, bocsánat, do ut facias, a következő, adok, hogy tegyél. Tehát én adok neked valamit azért, hogy te valamit megtegyél. Fizetek, hogy szeress. Jó? Jó, tehát dout facias. Adok, hogy tegyél. Faciót facias. Teszek, hogy tegyél. Én levágom a sövényedet, te meg lenyírod a fülemet. Ugye azon a síkon mozgok tovább, nem? Partiót fáciász. Jó, és akkor az utolsó a fáció desz, teszek, hogy adjál. Teszek, hogy adjál. Megvettem a szőlődet, hogy te majd a kézborból egy hordonyit adjál nekem. Fáció desz. Teszek, hogy adjál. Na most ezek voltak ezek az úgynevezett névtelen ráhelyszerződések, amire mondom, Justinianus már keresetet adott, tehát lehetett ezeket keresíteni, függetlenül attól, hogy nem jelentek meg, mint nevesített szerződések. Most ezek közül néhányat, és innentől már nem bonyolítom tovább, ezek közül néhányat mégis nevesítettek a romaiak, és ezért ezeket úgy hívjuk, hogy neves névtelen ráhelyszerződések. Jó, ez a vége, tehát neves névtelen, neves már nincs. Tehát van névtelen, az ez a név, meg van az úgynevezett neves névtelen ráhelyszerződések kategóriája, ahová négy olyan szerződés tartozik, amit ezeknek a magatartásoknak a tipikus tartalma alapján nevesítettek a romaiak. Tehát ide tartozik az esztimátum, magyarul eladási bizomány. Egyébként érdekes, hogy abszolút itt is túlélő szerződésekről van szó. Szóval semmi újat nem tud felmutatni. Igazából néhány, mint a leasing, a franchise, ezek a szerződések vannak, amik mondjuk 20. századi termékek, és amiket a romaiak nem ismertek. Az összes többi szerződés megvan. Tehát az esztimátum az eladási bizomány, amikor valaki egy dolgot eladás céljából egy másik személynek átad, ugye ma is így működik, hát a bizomány szint tudják, hogy mi az, ugye? Tehát, na. Esztimátum eladási bizomány, egy dolgot valaki másnak a eladás céljából átad, sőt, még azt is ismerték a romaiak, hogy ilyenkor egy limitárat kötnek ki a felek. Tehát ugyanúgy, mint ma a limitár, ugye meghatározom, ez a minimum, amiért eladhatod, ami a fölött van, az a tiéd, de nekem legalább ennyi kell belőle. Jó? Tehát ez az esztimátum. A másik ilyen a prekárium, amiről szintén már volt szó, többször fölmerült. A prekárium, a szívességi használat. Ugye ez is olyan típusú szerződés, amit nagyon gyakran az illető megkérje a másikat, hogy egy tollat az eladás időtartamára adjon neki oda, hogy írni tudjon vele, mert elfelejtett magába hozni. Egy szívességi használat. A szívességi használat nagyon könnyen összekeverhető a haszonkölcsönnel, tehát ugye arra kell figyelni, hogy milyen elhatárolási szempontok vannak, mert a szívességi használat lényegében ugyanúgy ingyenes használatba adás, tehát ugyanaz, ebből a szempontból. Ami miatt nem ugyanaz, mint a haszonkölcsön, amiről már ugye tanultunk, tehát ami miatt nem ugyanaz, mint a haszonkölcsön, az egyrészt, hogy nem lejárata van, hanem bármikori visszaadás kötelezettsége. Hát ha nekem is kifogyott a tollam, akkor nyilván visszakérhetem a tollat a hallgatótársamtól, nem kell megvárnom az óra végét. Tehát a haszonkölcsönnél van lejárat, a prekáriumnál nincsen lejárat, ott bármikor visszaadás kötelezettsége van. Aztán a másik különbség a haszonkölcsönhöz képest, hogy a haszonkölcsönben vevő az detentor volt, hogyha emlékezne. A haszon, itt a szívességi használó viszont civilis possessor. Tehát a szívességi használó civilis possessor. És a harmadik, ami a legmeglepőbb, hogy viszont csak a dólusért felel. Tehát nem kusztodja felelőssége van, annak ellenére, hogy érdekelt adós, és őrző adós, mégis itt van egy kivétel lényegében ez, hogy csak dólusért felel. Általában azért, mert a felek ismerik egymást, tehát ez ennek az oka. Jó, és akkor a permutáció, ugye a harmadik nemes névtelen ráhelyszerződés a permutáció. Ez a csere, magyarul, permutáció csere, amit úgy definiálhatnám, hogy két dolog kölcsönös tulajdonba adása. Tehát két dolog kölcsönös tulajdonba adása. Én is adok neked valamit tulajdonba, meg te is adsz nekem valamit tulajdonba. Két dolog kölcsönös tulajdonba adása, ez a csere. És az utolsó a tranzakció. Tranzakció az lényegében nem más, mint egyfajta ilyen perenkívüli egyesség lenne ma, vagy valami hasonló, ami persze ma nem szerződés. Ez vitás ugye kölcsönös elengedéssel, vagy kölcsönös engedéssel való rendezése, nem elengedéssel, engedéssel. Tehát vitás ugye kölcsönös engedéssel való rendezése. te is tartozol nekem 10-zel, én tartozok neked 5-tel, és akkor ezt valahogy úgy rendezzük, hogy fizetek neked. Nem, te fizetsz nekem 5-öt. Jó, ezek lennének a neves névtelen rászerződések, és akkor a konszenzuális szerződésekkel folytatjuk a szünet után, jó? 3:45-kor, jó? Okay. Ablakokat is megosztjuk.